Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Monga Attila, vendégünk pedig a stúdióban Járai Zsigmond, a CIK Pannónia Biztosító ZRT Felügyelőbizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást!
A héten itt járt a valuta alap küldöttsége, és kiderült, hogy elégedettek Magyarország makrogazdasági és pénzügypolitikájával is, olyannyira, hogy 2010. október 5-ig meghosszabbították a készenléti hitel lejáratát, tekintettel a választásokra és az új kormányhivatalba lépésére. Mit gondol ön erről a lépésről? Hogyan értékeli?
Hát egyrészt nem gondolom, hogy összefüggés lenne az elégedettség meg a meghosszabbítás között. Azt gondolom, hogy kezdjük a meghosszabbítással. Úgy gondolom, hogy a meghosszabbítás egy természetes lépés. Nagyon-nagyon barátságtalan gesztus volt, hogy a választások előtre időzítették a hitel lejáratát, és azt gondolom, hogy ez belátta ezt a tévedését a valutalap. És nyilvánvalóan meg kellett hosszabbítani, hiszen választási időszakban lehetetlen egy új szerződést végig tárgyalni.
Mert ezt mindenképpen majd az új kormánnyal kell végig tárgyalni, hogy hogyan folytatódik a lejárat után.
Tehát az azt gondolom, hogy nagyon udvariatlan dolog lett volna, hogy egy régi kormánnyal végig tárgyalni egy új szerződést. Ugyanakkor az lehet mondani, hogy azt gondolták, hogy Magyarország újra ki tud majd lépni a pénzpiacokra akár 2010 márciusában, tehát még a választások előtt is, amikor eredetileg ilyen időszakra időzítették a szerződést, de hát sajnos ma már látszik, hogy ez valószínűleg nem fog menni, és így nem tudom, hogy mire föl a nagy elégedettség. Tehát amivel elégedettek lehetnek, az úgy gondolom, hogy a költségvetés helyzete valóban változott, sokkal kisebb a költségvetés hiánya. Nem gondolom, hogy fenntarthatóak a folyamatok, de minden esetre egy nagyon derék, drasztikus lefaragás történt a költségvetési kiadásokban. Tehát azt gondolom, hogy ezzel elégedettek lehetnek, de ugyanakkor Magyarország nem került vissza abba a csoportba, amelyik a pénzpiacokon tudná finanszírozni magát a közeljövőben.
Az értékelésben az olvasható, hogy Magyarország gazdasági kilátásai szerintük stabilizálódtak, tehát hogy a korábbi időszak nyilvánvalóan a tavalyi őszi és évvégi események után az ország kilátásai nemzetközi gazdasági helyzete vagy pénzügyi helyzete stabilizálódott ebben, akkor ön nem látja, hogy ez egy reális értékelés lenne, tehát hogy magyarul ebben nincsen benne az, hogy Magyarország kilátásai, pénzügyi, finanszírozhatósági kilátásai javultak volna tavalyhoz képest.
A stabilizálódtak, az elképzelhető. Ugye sokan mondják, hogy a válság is olyan elbetű alakú lesz, hogy nagyon gyorsan leesik, és utána sokáig ott marad. Tehát azt elképzelhetőnek tartom, és én is így látom, hogy sajnos ott stabilizálódtunk nagyon lent, és a pénzügyi kilátásaink is ott stabilizálódtak, hogy nem növekszik a magyar gazdaság, nincs növekedési potenciál benne, és gyakorlatilag továbbra is hitelképtelen, tehát ha a valuta alap mentőcsomagja nem lenne, akkor államcsődben lennénk változatlanul. Most így stabilizálni egy ország helyzetét, az nem igazán jó. Tehát én jobban örülnék egy olyan értékelésnek, hogy látszik a kilábalás, és a magyar gazdaság elindult a kilábalás útján, de hát sajnos nem ezt tartalmazza az értékelés. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy igazából a legfontosabb tűzoltás van benne a költségvetésben, de olyan intézkedések, amik egy versenyképességi növekedést eredményeznének Magyarországon, olyanok sajnos nincsenek, és hát most már nem is lesznek nyilvánvalóan.
A kormány ma elfogadta a 2010-es költségvetés tervezetét, és ugye azt mondja, hogy nem biztos, hogy fenntarthatóak ezek a folyamatok. Miért nem? Hiszen a kormányfő, illetve a pénzügyminiszter azt mondja, hogy sérthetetlen a költségvetési hiánycél 3,8%-os jövőre, ami azt jelenti, hogy egy kevesebb bevétel vagy kisebb bevétel mellett kell ezen a szinten stabilizálni a költségvetési hiányt, ami megteremtheti annak a lehetőségét, hogy amikor majd elindul a növekedés, akkor a nagyobb növekedés és az alacsony szinten lévő állami kiadások a gazdaságnak nagyobb mozgásteret adnak.
Hát egyrészt ugye mitől indul el a növekedés, ez a kulcskérdés. Hogy vajon a költségvetésnek van-e hatása arra, hogy elinduljon a növekedés, és én úgy gondolom, hogy lehetne. Tehát ha egy drasztikus reformot hajtanának végre a költségvetésben, bürokrácia leépítést, adócsökkentést, egy tényleges strukturális átalakítást, akkor ez önmagában is hathatna a versenyképesség javulására, és jobban, gyorsabban vagy hamarabb elindulhatna a növekedés. A mai stratégia nagyjából az, úgy látom, hogy várjuk, hogy beinduljon valami a világgazdaságban, és az majd egy ilyen mellékszelén Magyarországot is magával ragadja. Ez egy ilyen passzív várakozás, erre épül föl a költségvetés. Nos, ami miatt úgy gondolom, hogy fenntartatlan folyamatok vannak benne, azok inkább a reformok vagy a strukturális átalakítás hiánya. Tehát lecsökkentették a fizetéseket. Például ezt egy darabig lehet, hogy nem emelik az állami alkalmazottak fizetését, de sokáig nem megy. És ez egy idő után visszaüt, mert két év múlva, egy év múlva, majd a most ki nem adott emeléseket is ki kell adni. Tehát ezek időleges visszafogások inkább, mint valóságos reformok.
Mert hogy azt azért mégiscsak lehet látni, hogy a tavaly ilyenkori szinthez képest a pénzügyminiszter azt mondja, hogy talán összességében 1000 milliárd forinttal kisebb az állami kiadás, hiszen ennyivel kellett megnyírbálni a bevételek elmaradása miatt a költségvetést. Magyarul ez az 1000 milliárd, ez nem olyan, ami a szerkezeti reformok, vagy valamilyen szerkezeti átalakulásból adódik, hanem olyan visszafogásokból, amit elő vagy utóbb vissza kell majd az államnak
ezek
adni.
Ezek nagy része ilyen visszafogásokból adódik, hát egészségügyre nem lehet sokáig kevesebbet költeni, vagy fizetésekre nem lehet. Vannak benne olyan reformok, amiket elvileg nem kell visszaadni, tehát például a 13. havi nyugdíj elvétele, azt elvileg nem kell visszaadni, vannak ilyen lépések is, de a döntő többség az olyan, ami nem szerkezeti reforma. Igazából ugye a költségvetés intézményi szerkezetének átalakítása nem történt meg. Tömegével, ezrével vannak olyan intézmények ma is Magyarországon, amelyek feleslegesek, és amiket továbbra is finanszíroz a költségvetés. Ezekhez egyáltalán nem nyúltak hozzá. Ezek lennének a szerkezeti reformok a költségvetésen belül. A magyar állam kiadásai még ma is a bruttó hazai termék 2-3%-ával meghaladják a hozzánk hasonló államok államigazgatásra fordított kiadásait, és itt igazából mondom, csak egy ilyen lenyomás volt, de valóságos átalakítás nem. Erre azt szokták mondani a mai döntéshozók, hogy hát nincs már rá idő, meg nincs már rá energia, de én úgy látom, hogy inkább a túlélésre játszanak, és azt mondják, hogy hát ezt majd oldja meg a következő kormány, ezek ugyanis sok társadalmi feszültséggel, ütközéssel járnak. Ugye minden egyes intézménynek, amiből van 4000 költségvetési intézmény, mondjuk, ha az önkormányzatokat is belevesszük, végig kell nézni, hogy mi a feladata, azt hogyan oldja meg. A feladatokat le kellene egyszerűsíteni, egy drasztikus bürokrácia csökkentéssel, jogszabály átalakítással.
Ugye itt vannak párhuzamosságok is, vagy lehet
párhuzamosságot kiszűrni, a felesleges intézmények tömegét megszüntetni, és ez azt gondolom, hogy egyrészt a kiadásokat csökkenteni, másrészt pedig javítana a gazdaság versenyképességén, mert könnyebben lehetne engedélyeket kapni, könnyebben lehetne ügyeket elintézni. Vállalkozások ma azért nem alakulnak, mert reménytelen vagy kilátástalan a helyzetük, a bürokrácia útvesztőjén nem tudják magukat átverekedni. Nagyon sokan külföldiek azért nem jönnek ide, mert olyan óriási a bürokrácia. Tehát azt gondolom, hogy ehhez a területhez egyáltalán nem nyúl hozzá.
Az önkormányzatoknál azt lehet tudni, hogy nagyjából 120 milliárd forinttal kevesebbet szán a jövő évi költségvetés.
Igen, de ott sem úgy, hogy a feladatokat áttekintik, és hanem egyszerűen fűnyíróval levágták. Igen.
Mit lehetne tenni még egyébként a mostani kormány hatáskörében, vagy ezek olyan politikai kérdések, amihez mindenképpen új politikai felhatalmazást kell egy új kormánynak kapnia?
Ehhez nem kellett volna. Én azt gondolom, hogy a bürokrácia csökkentés és a korrupció csökkentés, mondjuk ez a két olyan tényező, a pénzügyi egyensúly helyreállításán kívül, ami és az adócsökkentés mellett, amivel a gazdaság versenyképességét fel lehetne lendíteni. Tehát azt gondolom, hogy a 10 feladatból mondjuk a mostani kormány a költségvetési egyensúly javítására fókuszált, tehát egyre, miközben a másik 9-ben gyakorlatilag nem történt előrelépés, és ettől nem lesz versenyképesebb a gazdaság, tehát ez egy ilyen negatív spirál eredményez, amitől most kisebb lesz majd jövőre megint a bruttó hazai termék, attól kevesebb lesz a költségvetés bevétele, attól megint le kell vágni a költségvetési kiadásokból, és így megyünk a végtelenségig. Tehát nem indul be igazából a növekedés, ha csak nincs olyan szerencsénk, hogy a világgazdaságban lesz egy nagy fellendülés, ami majd Magyarországot is magával húzza, de mi tehát kvázi, most az adórendszer múltkori átalakításában volt egy néhány ilyen dinamizáló lépés.
Ami a munkaterhelő
járulékok csökkentése, de önmagában az adószint emelkedett, ami ennek ellene hatott. Tehát ezen kívül komoly lépés nem történt egyáltalán ebben az irányban.
Ezek a feltételek nem szerepeltek a valuta alap által adott kölcsönök feltételei között sem. Tehát a valuta alap és a világbank nem kötötte a pénzét úgynevezett szerkezeti reformok megvalósításához.
Hát, ami egyrészt érdekes volt, mert a valuta alap szokta kötni ilyen szerkezeti reformokhoz.
Most leginkább tűzoltásról volt szó.
Leginkább tűzoltásról, és igazából azért segítették ki Magyarországot, hogy ne döntsön maga után más országokat is. Magyarország és a világgazdasági válság kellős közepén ne dőljön be egy Európai Uniós ország. Ez engem is meglepett, hogy ugye, nyilván hamis információkat 1%-os gazdasági visszaesésre alapozva hagyták jóvá a kölcsönt, aztán utána néhány hónap múlva javították, azt hiszem 5%-ra, most már 7,5-nél tartunk. Tehát nem is korrekt információkra alapozva döntött a világbank, vagy a valuta alap, de nagyon gyorsan kellett dönteniük, és mondom, nem elsősorban Magyarországot célozták, hanem hogy ne alakuljon ki egy fertőzés, ami Magyarországról indul ki. Hogy aztán utána miért nem írtak elő komolyabb követelményeket, azt nagyon nehéz megmondani, de teljesen mindegy, hogy a valuta alap mit ír elő, ezeket meg kellene csinálni. A valuta alap egyébként a rövid távú egyensúlyra és a rövid távú pénzügyi, tehát államháztartási helyzet javulására fókuszál. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal több kell a gazdaság dinamizmusának a visszaadásához. Ez egy minimum feltétel. Tehát ha nincs rendben az állam, nincsenek rendben az állam pénzügyei, akkor nem lehet dinamizálni a gazdaságot. De az, hogy rendbe hozzuk valamennyire az állam pénzügyeit, az még nem jelenti önmagában, hogy dinamikusabb lesz a gazdaság.
De hogyha jól értem, akkor az állítása az is, hogy azok az intézkedések, amelyeket most a kormány hozott az elmúlt időszakban, azok csak részben szolgálják hosszú távon azt, hogy az állam pénzügyei rendben legyenek, hiszen ezek a feszültségek elő vagy utóbb előjönnek majd.
Újra fognak termelődni, mert nem történtek meg a költségvetésen belül sem ezek a szerkezeti átalakítások, így van.
Az új kormánynak, ugye most az új határidő alapján valamiféle új szerződést kell majd az ország finanszírozhatósága érdekében a valuta alappal letárgyalnia jövőre. Ősz előtt nyilvánvalóan az új kormány hatályba lépése, vagy új kormány hivatalba lépése után mire kellene törekednie egy bármilyen színezetű új kormánynak egy új szerződés esetében a valuta alappal?
Hát nem lesz könnyű dolga az új kormánynak. Ugye egy állandóan növekvő adósságállomány és egy lefelé menő gazdaság mellett kell újra tárgyalni a valuta alappal a szerződéseket. Én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedés beindítására kell törekedni, úgy, hogy közben a pénzügyi egyensúly javuljon. Tehát egy olyan növekedést kell elérni, ami kvázi önmagától javítja a pénzügyi egyensúlyt.
És ezt lehet kell... így egyezkedni a valuta alappal, hogy azt mondja neki a kormány jövőre, hogy bizonyos reformokkal, szerkezeti átalakításokat véghez kell vinni. Ez lehet, hogy pénzbe kerül, hiszen a intézmények bezárása, emberek elküldése, ez pénzbe kerülhet. Tehát rövid távon lehet, hogy romlik a költségvetési egyensúly, de ez bebiztosítja azt, hogy hosszú távon pedig az ország jobban finanszírozhatóvá válik. Lehet így tárgyalni a valuta alappal?
Biztos vagyok benne, hogy igen.
Mert ez ugye azt kell, hogy jelentse, hogy a költségvetési hiány jövőre, vagy az azután következő években lehet, hogy magasabb lesz, mint ami...
Nem gondolom, hogy feltétlenül magasabb költségvetési hiánnyal járna ez. Az lehet, hogy nem jár gyors hiánycsökkenéssel, bár ugye, amint mondott, a végkielégítések miatt, vagy esetleg egyéb költségek miatt, de alapvetően azt gondolom, hogy ezek fél éven vagy egy éven belül megtakarítást fognak hozni, és ezt nagyon könnyen el lehet fogadtatni a valuta alappal. Szóval a valuta alap is látja, hogy hol költ Magyarország sokat. Három terület van, az államigazgatás, a szociális kiadások és a gazdasági kiadások, a kormány gazdasági kiadásai. Tehát ezen a három területen még sajnos azt kell mondani, hogy a GDP 4-5%-át le kell faragni ahhoz, hogy a 40% körüli, és hát persze a kamatkiadások, de a kamatkiadások azokat nem mi határozzuk meg, hanem a pénzpiacok határozzák meg, és azt gondolom, hogy ha ezen a három területen javítunk, akkor a kamatkiadások is fokozatosan csökkenni fognak. El fogjuk tudni érni, vagy el lehetne érni Magyarországon azt, hogy az állam ne költsön többet a bruttó hazai termék 40%-ánál.
Itt ugye a legérzékenyebb téma valószínűleg a új kormány számára is, mint ahogy a mostani kormány számára is, a szociális kiadásoknak az észszerűsítése, átgondolása. Itt milyen mozgásteret lát?
A szociális kiadásoknál is ugye két csoportra lehet osztani. a nemzetközi összehasonlítások alapján a nyugdíjakra nem költünk sokat. Öregségi nyugdíjra Magyarország nem költ sokat. Tehát ez egy félreértés vagy félrevezetés, hogy túl magasak a nyugdíjak, vagy túl sok a nyugdíjas, ez kétségtelen. De magában a nyugdíj szerkezetben vannak problémák, és nagyon sokat költünk egyéb szociális kiadásokra, a szociális nyugdíjakra, rokkantsági nyugdíjakra és egyéb kiadásokra. Munkahelyteremtésre például úgy költünk nagyon sokat, hogy nem hoz semmilyen hatást. Az átképzésre gyakorlatilag, ezt most már mindenki tudja, hogy csak az átképzők élnek az átképzésre elköltött több száz milliárd forintból, és igazából munkahelyet nem teremtenek. Tehát nagyrészt azt kellene csinálni, hogy hatékonyabban felhasználni ezeket a pénzeket, és valóban munkahelyeket teremteni, más gazdasági eszközökkel is, adócsökkentéstől kezdve a szociális foglalkoztatáson keresztül mindennel, és akkor kevesebbet lehetne, vagy kellene szociális kiadásra költeni, mert többen dolgozik.
Hiszen a rokonnyugdíjazás is azért ez nyilvánvaló, és mindenki tudja, hogy bizonyos értelemben a munkaerőpiacról kiszoruló embereknek a támogatására szolgál. Tehát, hogy nem,
főleg a 90-es években, de az elmúlt évtizedben is volt egy ilyen tendencia valóban, hogy akik elvesztették a munkájukat, azok úgymond elmentek rokkantságiba. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás, hanem az, hogy új szakmát kell adni nekik, képezni kell őket, és munkahelyet kell számukra teremteni, és akkor a társam hasznos tagjai maradhatnak, és dolgozni tudnak, és nem viszik a költségvetésből a kiadást, hanem termelik a költségvetésnek a bevételt. De azt gondolom, hogy ez több százezer ilyen munkahelyet lehetne teremteni.
De milyen munkahelyeket lehetne teremteni, hiszen olyan véleményeket vagy értékeléseket is lehetett olvasni, hogy önmagában az adócsökkentés bármennyire is könnyítene a vállalkozók terhein, tehát hogy kevesebb terhet kellene fizetni a munkabérek után, nem biztos, hogy munkahelyet teremtene, hiszen kérdés, hogy milyen munkahelyen lehet, vagy milyen munkával lehet olyan hozzáadott értéket termelni, ami eladható Magyarországon. Tehát milyen szektorokban lát lehetőséget?
Önmagában az adócsökkentés azt gondolom, hogy nagyon sokat segít a munkahelyteremtésben, de nem oldja meg a problémát. A bürokrácia lecsökkentése és a vállalkozók életét megnehezítő tényezőknek a visszafogása. Most ebben benne van a munkaügyi ellenőrzésen keresztül a fogyasztóvédelem, még a fogyasztó ellenőrzéstől a, nem tudom, APEC, VPOP és mindenféle ellenőrzéseken túl. Tehát azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos lenne, és az értelmetlen és felesleges bürokráciának a lecsökkentése, ami állami kiadásokat is megtakarítana, plusz a vállalkozók mozgásterét növelni, ez legalább annyira fontos, mint az adócsökkentés.
De a hivataloknak meg igazolniuk kell, hogy a létük fontos.
Igen, de szétesett a kormány teljes mértékben az elmúlt években, nincs kormányzás, a hivatalok maguk találják ki a szabályokat, és utána maguk találják ki a végrehajtást, és nincs benne egységes filozófia vagy irányzat, és ezért inkább az lett a tendencia, hogy megfojtani a vállalkozásokat minden áron. Ugye, nem tudom, hát katonai akciókat terveznek a fogyasztóvédelem nevében, ugye most már minden fedőnevekkel ellátott a Balatontól kezdve mindenhol, vagy a szüretelőkre lecsapó akciókat terveznek, tehát ez önmagában mutatja a gondolkodást, vagy a filozófiát. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan államapparátust kell létrehozni, amelyik világosan tudja, hogy egy szolgáltató állam, nem egy sanyargató vagy ellenőrző állam, és az a feladata, hogy a vállalkozóknak és a lakosságnak az életét könnyebbé tegye, és ezt segítse. Ezt nagyon nehéz elmondani részleteiben, hogy miket kell csinálni, de tömegével óriási változtatásokat. Azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhat a munkahelyteremtés, és ez is van egy harmadik tényező, amit ugyanilyen fontosnak tartok, a korrupció visszaszorítása. Tehát nagyon sokan ma azért nem kezdenek vállalkozásba, mert tudják, hogy csak valamilyen korrupt úton juthatnak engedélyhez is,
vagy megrendeléshez
is. És ugye már a vállalkozás létrehozásához is kell, és utána a folyamatos működtetéséhez is. Nagyon elkeseredett a hangulata a vállalkozók körében Magyarországon. Egy napokban egy belga ismerősömmel beszélgettem, aki, hát bocsánat a kifejezésért, azt mondta, hogy itt hagyom ezt az egész rohadt bagást, itt az emberek nem dolgoznak, a hivatalok meg csak a vállalkozókkal paszkáznak. Nagyon 10 éve jött Magyarországra, azt mondta, hogy nagyon bizakodó volt, és most viszi haza a családját, mindenkit. De általában ez a hangulat, persze ebbe belejátszik a válság is, de úgy gondolom, hogy fokozatosan egyre romlott a gazdasági környezet Magyarországon, nem véletlen.
A korrupció tekintetében is, ezt mindenek tudom.
Korrupcióban is, és a versenyképességben is. Nem véletlen, hogy a versenyképességi rangsorban, a világrangsorban a 2001-ben, azt hiszem, hogy 2-ben 28-ak voltunk, ma meg 62-ek vagyunk, tehát nagyon lecsúsznak. Hogy minek tulajdonítható a korrupció növekedése szerintem részben ennek a értelmetlen bürokráciának. Tehát minél nagyobb a bürokrácia, annál több tere van a korrupciónak, és átláthatatlanok a rendszerek. Ezen azt gondolom, hogy nehezen, de változtatni kellene, és az önmagában csökkenteni a korrupciót. És hát persze komoly korrupcióellenes programok is kellenének, nem csak szlogenek, hanem valóban jogszabályváltoztatások, de hát alapvetően azért egy felülről jövő állami akarat kell a korrupció visszaszorítására, és ezt érezni kell minden intézménynek, és be kell tartani.
Vendégünk a stúdióban Járai Zsigmond, a cég Pannónia Biztosító ZRT Felügyelőbizottságának elnöke, a hírek után folytatjuk.